Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük a 309. dicséretünket, 309. dicséretünk összes versét, mennyei ige jelenél, örök atyától kijövél. Csendesedjünk el és imádkozzunk a 139. Zsoltár szavaival. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok. Messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hová menjek lelked elől? Orcád elől hová fussak? Ha mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmetes vagy, és csodálatos. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homokszemeknél, és a végén is csak nálad vagyok. Amen. Kedves testvérek, az efézusi levél első fejezetéből olvasom az igét, a harmadik verstől a hatodik versig. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Kedves testvérek, tegnap este elmondtuk, hogy ez a szakasza az Efézusi levélnek, ez az első mi Bibliánkban 13 vers, egyetlen egy mondat, egy hatalmas, túláradó magasztalás, Isten dicsőítése, amely az apostol szívéből fakad fel, mindazokért a hatalmas ajándékokért, amelyet Krisztusban az ő népének adott. És beszéltünk arról is, hogy Krisztusban minden lelki áldása megáldott bennünket, beszéltünk ennek az objektív nagy valóságáról, meg arról is, hogy azért ez csak szubjektíve, tapasztalatainkban csak korlátozottan éljük meg. Egyrészt azért, mert a teljessége az előttünk van, az üdvösség teljességében, másrészt meg különböző egyéb okok miatt. És amikor az áldásoknak erről az özönéről van szó, akkor ma este szeretnék egy kicsit konkrétabban, kicsit mélyebbre menni egy konkrét áldásba, amire azt mondja Pál apostol, hogy kiválasztott minket magának. Sok-sok minden benne van ebben a hatalmas csomagban, amelyről azt mondta, hogy megáldott bennünket minden áldással Krisztusban. És az első, amiről ma este beszélünk, az az, amit így mond, hogy kiválasztott minket magának. Hogy beszéljünk először arról az Istenről, aki kiválaszt. Másodszor a közösségről, amelyet kiválasztott. És harmadszor pedig arról, hogy hogyan ölelhetjük magunkhoz ezt a nagy titkát, Istennek ezt a hatalmas ajándékát Jézus Krisztusban. Ha megnézzük ezt a három verset, amit felolvastam, két olyan szakasz van előttünk, amelyek újra és újra kérdések özönét hozzák elő a mai emberből. Ki választotta, és a másik előre elhatározta. Közelebbről ő benne Krisztusban kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt. És aztán azt olvassuk, előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket. Jól, hogyha most egy kicsit félretennénk az összes kérdésünket, ami ilyenkor beindul a fejünkben. Hogy lehet meg, miért lehet meg, úgysem értjük meg sosem, vagy az érzéseinket, amelyek ilyenkor ugye elkezdenek feljönni sokszor a szívünkben, általában ellenséges érzelmek. Tegyük egy kicsit félre. És próbáljuk megérteni, hogy amikor Pál apostol ezeket a szavakat mondja, amikor így magasztalja Istent, amikor leírja ezt, hogy felolvassák az efézusi gyülekezetben, akkor mi az, ami őt mozgatja? Mi van Pál apostol fejében és szívében, amikor arról beszél, hogy Isten egy olyan Isten, aki kiválaszt, aki erőre elhatároz, eldönt, elrendel? Mi mozgatja őt, amikor erről beszél, ami a mai embernek sokszor annyira kérdéses, hogy hát hogy lehetne ilyen Isten? Hát egyből ott van bennünk, hogy hát hol van ebben igazság, meg hol van akkor a mi helyünk? De nézzük először, hogy miről beszél Pál? Akkor Pál apostol leírja ezeket a sorokat, hogy Isten az, aki kiválaszt, számára ez annyira magától értetődő, annyira nem kérdéses, amennyire magától értetődő a hal számára a víz. Nincsenek azok a kérdései, amelyek bennünk vannak. Az apostol kétszeresen is ebben a valóságban éli az életét. Először úgy, mint a bibliai történetben élő zsidó ember, másodszor pedig úgy, mint egy olyan ember, aki megtapasztalta Istennek ezt az elhívó, őt megelőző, kiválasztó munkáját. Nézzük ezt a kettőt. Először, mint aki benne él a Bibliának ebben a történetében. Pál apostol, aki ugye zsidó emberként nő fel, az ószövetségi történeteken nő fel, Isten kijelentésén nő fel, számára teljesen egyértelmű, hogy Isten mindvégig úgy jelenik meg, úgy jelenti ki magát, mint aki másokat kiválaszt. És igen, a kiválaszt, igen, valóban azt jelenti, hogy az egy konkrét választás, ami jelentős kedvezménnyel és a választott iránti határozottan előnyös hozzáállással jár. És ez az, ami miatt mi berzenkedünk. De valóban ezt jelenti, amikor Istenről olvasunk, mint aki kiválaszt, olyan cselekedet, ami jelentős kedvezménnyel és a választott iránti határozottan előnyös hozzáállással jár. De még egyszer, ez nem volt kérdés Pál apostolnak, amikor abban nő fel, abba éli az életét, hogy Isten létrehívja a világot, létrehívja a teremtett világot az ő szeretetéből. Aztán ebben a világban minden megromlik, megtörik, bejön a bűn. És ahogy olvassuk az első fejezeteket Mózes első könyvében, újra és újra a bűn, a pusztulás terjed el. És eljutunk a 11. fejezetig, Bábel és Isten ítélete újra, és a következő fejezetben, a 12. fejezetben azt olvassuk, hogy Isten megszólal, és kiválaszt egy embert. Megszólítja Ábrahámot, kiválasztja a sok közül, ígéretet ad neki, és egy különleges kiváltsággal ruházza fel. Aztán utána, ha olvassuk tovább ennek a népnek a történetét, amely Ábrahámtól származik, Isten azt mondja egy ponton Izraelnek, amikor szövetséget köt vele az egyiptomi szabadulás után, hogy bár az egész világ az enyém, de ti az én saját tulajdonom lesztek. A kiválasztott nép, az én népem, bár enyém az egész teremtett világ, de Izrael az én sajátom lesz, magamnak választom. Aztán megy ennek a népnek a története, zajlik Isten szövetségével sokféle módon, amikor eljön aztán, hogy a proféták mondja, eljön ebben a népben, megszületik ebben a népben az egyetlen, a kiváltképpen kiválasztott Jézus. Újra és újra Isten kiválaszt. Azt is hozzá kell tennünk azonban egyből, és ez is ott volt Pál apostol szívében és fejében, hogy amikor Isten kiválasztja a kisebbséget, azt mindig a többségre nézve is cselekszi. Nem csak kiváltság, hanem felelősség. Ábrahámnak nem csak azt mondja, hogy megáldalak, hanem azt mondja, hogy áldássá teszlek. És Izraelnek nem csak azt mondja, hogy az én tulajdon népen vagytok, hanem azt is, hogy papok királysága vagytok, akik engem közvetítetek majd a többi nép számára. És amikor Jézusról olvasunk, akkor nyilvánvaló Jézusban, az ő fiában, akit Isten választ, azért cselekszik, hogy az egész világra eljusson az ő ismerete. De még egyszer Pál ebben él, hogy Isten egy olyan Isten, aki kiválaszt. És ez neki nem kérdés. Aztán másodszor ehhez kapcsolódik a nagyon személyes tapasztalata, amely legalább ennyire mélyen meghatározta, és ez nem más, mint a találkozásra Jézussal, a damaszkuszi úton. Amikor még mint Saul azért megy Damaszkuszba, hogy Jézus első követőit, akik zsidók, üldözze, mert megvan arról győződve, hogy ez a szekta, ez egy romboló, pusztító szekta, ez a Jézus követő szekta a zsidóságon belül. És egyszer csak ebben a teljes elvakultságban és ebben az indulatban, hogy üldözze Jézus követőit, egyszer csak találkozik Jézussal. Semmit nem tett. Semmit nem mondott. Semmit nem kért. Mert egyszer csak megjelenik neki Jézus a damaszkuszi úton. A földre esik. Utána 3 napon keresztül vak. Majd eljön Isten embere, imádkozik érte, megnyílik a szeme, és azt kapja, hogy elküldelek téged, hogy a pogányoknak hirdesd az evangéliumot. Milyen mély, megrendítő valóság benne. Másról így beszél erről. Úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között. Szóval amikor a kiválasztó Istenről beszél, amikor azt mondja Pál, hogy az egyik nagy ajándék, hogy Isten Krisztusban kiválasztott minket magának, Pál apostol számára ez teljesen természetes. Ebbe élt, ezt élte át. A sejtjeibe, a lényébe iratott bele, hogy Isten a kiválasztó Isten. És ez van ott, amögött a kijelentés mögött, amikor ezt írja a gyülekezetnek, hogy Krisztusban Isten kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt. Mert Isten így munkálkodik. És felfoghatatlan perspektívákat tár ki. Mert lényegében azt mondja, hogy ez az Isten egy olyan Isten, aki valamilyen titokzatos módon valamilyen titokzatos módon a világ teremtése előtt, és persze tudjuk, hogy Isten túl van az időn, az idő is az ő teremtménye, de ebben együtt, valamilyen titokzatos módon a világ teremtése előtt, ott volt előtte a fiú, ott volt előtte Krisztus, és valamilyen módon ott voltál előtte te, vagy ott voltál előttem én a gondolataiban. És valamilyen titokzatos módon egymásnak rendelt bennünket. Nem mintha már akkor léteztünk volna valamilyen formában. De mégis, amikor ezt mondja, kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, az azt jelenti, hogy valamilyen módon az ő lényében, az ő döntéseiben téged és az ő fiát, Krisztust egymásnak rendelt. És erre nem az a válasz, hogy de hogyan lehet, vagy hogyan érthetem meg jobban, mert Pál apostol sem ezt teszi, hanem erre egyetlen egy válasz van, amikor az ember szívében felfakad ennek a bizonyossága, amit itt az apostol tesz. Leborul, dicsőíti Istent, és magasztalja ezért a mérhetetlen ajándékért. Azért, hogy az Istennel való életünknek milyen hihetetlen perspektívája van visszafelé menve. Ezen örvendez, ezen ámul, ezért magasztalja és dicsőíti Istent. Ez, amit az apostol mond. És akkor persze ott vannak bennünk kérdések, és mondjuk is ki, nagyon sok, de legalább kettő, amit nem is válaszolok meg, de nézzünk vele szembe, ami azonnal felmerül, az egyik Istenre vonatkozóan, a másik az emberre vonatkozóan. Az Istenre vonatkozóan ott van a mai emberben, de hát igazságos ez? Hogyan tehet Isten olyat, hogy egyeseket kiválaszt? Aztán ez persze mélyebbre megy, és jön a személyes kérdés, hogy akár abban a formában valakinek talán még, aki keresi Istent, birkózik vele, birkózik a vele való kapcsolattal, hogy na de mi van, ha engem nem választott ki? És ugyanez elvetett egy másik kérdéshez is, ami szintén ott van előttünk, hogy és mi van, hogyha van valaki, akit én szeretek, aki nekem annyira fontos, és nem választotta ki, vagy mit kezdjek ezzel? Igazságos ez ez az egész? Kezelhető-e ez az egész? És a másik kérdés pedig az, hogy az emberre nézve, hogy ha pedig Isten valóban minden Isten kiválasztó, előre elrendelő döntésén múlik, akkor az ember csak egy bábú, egy tehetetlen, egy passzivitásra ítélt lény, akivel Isten a kénye kedve szerint bánik. Kicsit nézzük ezeket. Két dolgot kell látnunk ebben a mai szakaszban, amelyek segítenek abban, hogy ezek a kérdések elkezdjenek a helyükre kerülni. Az egyik, hogy amikor Istenről azt olvassuk, hogy ő kiválasztott és előre elhatározott, hogy a gyermekeivé fogad bennünket, az Isten egy hatalmas nagy tervének a része. Nem úgy van, hogy egy ilyen önkényes Isten, bocsánat, de áll egy ilyen, ismeritek, ez ilyen akácfa levéle, szeret, nem szeret, szeret, nem szeret, szeret, nem szeret, hát peked van, nem szeret, kész. Nem egy ilyen önkényes, hideg, rideg, véletlenszerű valami. Hanem újra és újra arról beszél Pál apostol ebben a szakaszban, az egész szakaszban, hogy Istennek van egy nagy terve. Az 5. versben azt olvassuk, hogy mindezt akarata és tetszése szerint tette Isten. Amely gondolat végighúzódik ezen a részen, Istennek már a világ teremtése előtt volt egy nagy terve. Konkrétan aztán úgy nevezi a 10. versben, erről holnap beszélünk többet, hogy konkrétan azt, hogy Krisztusban egybefoglal, egybeszerkeszt mindeneket. Hogy mindaz, ahol hasadság van, mindaz, ami széttört, ami szétesett, amiről beszélhetünk lélektani értelmünkben, a belsőkben, beszélhetünk társadalmi értelemben, a kapcsolatokban, beszélhetünk politikai, gazdasági, globális értelemben, hogy Isten egy nap mindeneket egybeszerkeszt, mindeneket meggyógyít, mindeneket helyreállít. Van egy nagy terve, van egy nagy munkája a Krisztusban, és ennek része, hogy kiválasztott bennünket a magáénak. Hogy ez az egész nagy munkát, ami Isten terve, a másik, amit az a szakasz hangsúlyoz újra és újra, hogy ez Isten szeretetének, Isten kegyelmének, Isten jóságának a munkája. És nem valami önmagáért való önkényes válogatás. Szeret, nem szeret. Hát így sikerült. A kiválasztás és az előre elrendelés nem végcél, hanem eszköze annak, hogy a szerető Isten beteljesíti egy nap a maga céljait. A másik dolog, ami az emberre vonatkozik, és ez is örök titok marad számunkra, hogy Istennek ez a kiválasztó munkája sohasem törli el az ember felelősségét. Ha valaki aktív volt, hogy mindenekhez eljusson, az evangélium az éppen Pál apostol volt, aki ezeket a sorokat írja. Pál apostol nem azt mondta, mivel Isten kiválasztott egyeseket magának a Krisztusban, vagy titeket magának a Krisztusban, utána nem karba tett kézzel ült, hanem tudjuk, hogy az egész élete az volt, hányszor hajótörést szenvedett, hány 10 000 kilométert utazott abban a világban, volt, hogy megkövezték, mindez csak azért, hogy az evangéliumot eljuttassa minél többekhez. És azt kell mondani, hogyha nem tudod valamilyen módon együtt tartani ezt a két nagy bibliai igazságot, hogy Isten kiválasztó Isten, és a másik oldalról az embernek felelőssége van, ha ezt a kettőt nem tudod egyben tartani, akkor valamilyen módon a kereszténység szívét nem tudod egyben tartani és megragadni. Mert csak a kettő fényében értheted meg, vagy tekinthetünk be abba, hogy egyáltalán miért halt meg Jézus Krisztus. Hiszen ha ez Istennek a választása, a döntése, az előre elrendelt terve volt, hát akkor jót tettek azok, akik ezt kivitelezték, nem? Ha pedig felelősek voltak, vagy bűnösek voltak, akik kivitelezték Jézus Krisztusnak a halálát, akkor hogy lehet, hogy az mégis az Isten terve volt? Ha meg akarjuk ragadni az evangélium szívét, együtt kell tartanunk ezt a kettőt. Isten, aki kiválaszt, aki elrendel, de az ember felelős lény. És ezt tárja Pál apostol az efézusi gyülekezet elé, amikor magasztalja Istent, mert ez a kiválasztó Isten, és ezért ő előtte borul le, őt magasztalja, és őt dicsőíti. Hogy valami hihetetlen szeretetből, valamilyen hihetetlen titokzatos kegyelemből bevont minket a maga fenséges terveibe, és nincs más, mint ezelőtt leborulni és magasztalni. Ha ez így van, mit munkálhat ez bennünk? Mit munkálhat ez egy gyülekezet közösségében? Hogyan formál az evangélium egy gyülekezetet, és abban bennünket? Ha az a célja, hogy a kiválasztáson keresztül másoknak is megmutassa a szeretetét és a kegyelmét ebben a világban, ha nem csak azért választott ki Krisztusban, hogy elhalmozzon az ajándékaival és a kiváltságaival, hanem ebben bevont az ő tervébe, hogy sokan megismerjék őt, hogyan formál ez egy gyülekezetet? És két dolgot nevez néven ez a szakasz, amelyek az evangélium gazdagságához tartoznak, az Isten fiúság és a megszentelődés. Az első az Isten fiúság biztonsága. Az a bizonyosság, hogy Isten gyermekei vagyunk. Így mondja, előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által. Az apostol korában a római birodalomban a fiúvá fogadás, azaz az örökbefogadás, és ezt jogászok sokkal jobban tudják, mint én, egy szabályozott jogi intézmény volt, aminek a lényege az volt, hogyha egy családban egy gyermeket örökbefogadtak, azt egyrészt soha többet nem lehetett kitagadni ebből, másrészt ugyanolyan örökösödési joggal bírt, mint az édes gyermekek, mint a törvényes gyermekek. Gondold el, hogy tegyük fel egy szegény gyermeket, vagy egy rabszolga gyermeket, egy gazdag család örökbe fogad, egy 5 éves gyermeket. Mit él meg ez a gyermek? Hát ez csak annyit él meg, ami nagyon sok. Lett egy család körülötte. Nincs már egyedül, nincs már maga. De azt az 5 éves gyermek nem fogja, nem érzi, hogyha egy gazdag család örökbe fogadta, akkor anyagilag, gazdaságilag az egész jövője megvan oldva, övé az örökség, nem lehet ebből többet kitagadni. Ha tudná, hogy milyen bizonyosság, milyen biztonság, amit kapott ebben az új családban. Isten ennek a fényében érthetjük ezt a különleges lelkiáldást, hogy Isten Krisztusban előre elhatározta, hogy a gyermekeivé fogad. Egy olyan világban, amiben annyi bizonytalanság van, amiben annyi félelem van, amikor az életünkben annyi félelem, annyi bizonytalanság van. Vajon mi lenne, ha egészen bizonyosan tudnánk, hogy ennek a hatalmas, mindenható Istennek a gyermekei vagyunk? Hogy a Teremtő Isten gyermekei vagyunk, aki erre választott ki, aki ezt döntötte rólunk, micsoda vigasztalást, micsoda biztonságot, micsoda szabadságot hozna az életünkben. Gondold végig. Ha egészen bizonyosan tudnád, hogy elfogadtak, hogy hazaérkeztél, hogy megérkeztél, hogy az egész jövő biztosítva van. Mennyire máshogy élnénk meg a kapcsolatainkat talán, akár a mai napi harcokat, ha egészen mélyen ott lenne, hogy én az Isten gyermeke vagyok. Vagy talán mennyire másképpen élném meg, vagy éltem volna meg a mai feladataimat, amit a munkahelyen végzek, vagy amit teszek, vagy amit nem teszek. Ha ez a nagy szabadság, hogy az Isten gyermeke vagyok, mélyen átjárja a szívemet, hogy ő így döntött rólam, így döntött felőlem. Vagy mennyire másképp viszonyulnék a veszteségekhez, amelyeket hordoznom kell, a megoldatlanságokhoz ebben az életben. Ha olyan bizonyosan ott lenne, hogy az Isten gyermeke vagyok. És Pál azt mondja, hogy hát ez van. Erre választott a Krisztusban. Hogy az ő gyermekeivé fogadjon. És arról is beszél, hogy a Szentlélek az, római levélben, aki a szívünkben bizonyságot tesz arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. És a kiválasztott közösségnek ez az egyik, ez az identitása. És képzeljétek, hogy hogyan formálódna egy közösség, ha egyre mélyebben átjárna bennünket ez a biztonság és ez a bizonyosság, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ugyanakkor, ha az Isten fiúság magunkhoz ölelése, ez egy gyülekezet belső, láthatatlan identitását jelenti, akkor itt a másik, amiről Pál beszél, hogy mire választott ki magának, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Ez pedig arról beszél, hogy mi az, ami egyértelműen kifelé megnyilvánul. Szentnek és fedhetetlennek lenni előtte szeretetben. Johnston hangsúlyozza, hogy ez a mondat, Isten kiválasztott Krisztusban a magáénak, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Ez a mondat Isten meg nem érdemelt kegyelmét hirdeti. Mert ha azért választott ki magáénak Krisztusban, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte, az azt jelenti, hogy akkor választott ki bennünket, amikor mocskosok és tisztátalanok voltunk előtte. És ez az evangélium logikája, ami soha meg nem fordítható. Ami Isten meg nem érdemelt kegyelmét hirdeti. Mert amiről beszélünk, az az, hogy már akkor kiválasztott bennünket a magáénak Krisztusban, amikor még egyáltalán nem voltunk mi erre méltók. Nem először leszünk tiszták és szentek, hogy majd utána valamilyen módon kiválaszol magáénak, hanem először választ ki, hív el aztán Krisztusban, és ennek a célja, ahogy ezt magunkhoz öleljük, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk. És ez a nyelv, amit Pál használ, amikor ezt a két szót használja, szentek és fedhetetlenek, sokat mondó, a hátterében az ószövetségi áldozati kultusz áll, amelyben az Úrnak felajánlott állat szent, fedhetetlen, tökéletes kellett, hogy legyen. Az áldozati állat, amit bemutattak, először is, most gondoljuk így végig, tegyük fel, ott van egy nyáj, és ki kellett belőle választani egy állatot, amit fel fognak áldozni Istennek, amit Isten színe elé fognak vinni áldozatul. Meg kellett fogni egyet, ki kellett választani, és ezáltal az szent lett, az már nem a közönséges nyájhoz tartozott, az már úton volt, hogy bemutassák Istennek áldozatul. De milyen legyen ez a szent állat? Hát gondolhatnánk, hogy hát egy kicsit sánta az állat már, nem? Hát Istennek jó lesz. Úgyis mindegy, hogy mit áldozunk fel, úgyis meg fog halni, vagy vak. És ott volt az ószövetségi törvényben, hogy csak a tökéletes lehet Isten elé vinni, a fedhetetlent. A folt nélkülit, a hibátlant, a tisztát. És annyira fontos ez a kép a Bibliában, hogy Péter apostol például Jézusról mondja ugyanezt. Ő a kiválasztott, az elválasztott, a hibátlan, a fedhetetlen, a tökéletes bárány. Aki odaáldoztatik Istennek, akinek a vérén váltattunk meg. És ahogy gyönyörködsz ebben, ahogy felismered, hogy ez a Jézus, akiben Isten kiválasztotta magáénak, ő a szent, a tökéletes, a fedhetetlen bárány, akkor a szívedbe fel fog támadni. Uram, ilyen szent, fedhetetlen, igaz életre vágyom. Akkor szabad leszel arra, hogy tiszta légy, hogy tiszta akarj lenni. És ezt legalább három oldalról ragadhatjuk meg. Először úgy, hogy ő választott ki, és elvégezte fia Jézus halála által, hogyha Krisztusban vagyunk, ahogy tegnap erről beszéltünk, ha benne vagyunk Krisztusban, Krisztuson keresztül néz ránk, akkor szentek, tökéletesek vagyunk az ő szemében. Ha Krisztusban néz ránk, tökéletesnek, igaznak, tisztának lát bennünket. De másodszor, amikor ennek a valósága elkezdi átjárni a szívünket, a gondolatainkat, a lényünket, akkor ebből felfakad a szívünkben a hála, a magasztalás, és akkor hálából megtisztítjuk magunkat. Szabad vagy arra, hogy bizonyos bűnöket leránszál. Szabad vagy arra, ha így látod Krisztust, és így érted, hogy ki ő, és mit tett értünk, hogy bizonyos dolgokat magad mögött hagy. Vágyod, hogy az Istennek kedves legyen az életed. Kiválasztott erre, és ez így végződik el bennünk. És harmadszor, és ez is jó hír, hogy van a bűnnek, és van bizonyos bűnöknek egy szubjektív szennyesség érzete. Amikor nem csak mondjuk, hanem érezzük, hogy a bűn bemocskolt. Bemocskolta a képzeletünket, bemocskolta, megülte a lelkünket, bemocskolta a szívünket. És amikor azt mondja, hogy Isten Krisztusban kiválasztott magának, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte, ez nem csak jogi értelemben igaz Isten előtt, hogy ő megbocsátott és igaznak lát, de a Szentlélek munkája szerint és alapján átmos, megmos, megtisztít, megújít. Ez a szubjektív oldal. Az a gyülekezet, amely megragadja ezt a titkot, egyre jobban az Isten fiúság szabadságát, bizonyosságát, hogy hozzá tartozom, és azt a vágyat, hogy megtisztít, hogy megmos bennünket, hogy felszabadít minket, az a gyülekezet az eszköze annak, hogy Isten munkája terjedjen a világban. Erre választott ki Krisztusban. És végül hogyan ölelhetjük magunkhoz az evangéliumnak ezt a hatalmas gazdagságát? Egészen személyesen. Egy történetet szeretnék mondani, úgy kezdődik, mint minden történet. Volt egy fiú és volt egy lány, akik szerelembe estek egymással. Megszerették egymást, és keresztények voltak, Isten gyermekei, Isten áldását kérve az ő közös életükre. Összeházasodtak. És Isten hamarosan megáldotta őket egy gyermekkel, akit örömmel és hálával fogadtak el. Egy idő múlva az asszony nem tervezve újra megfogant. És nagyon megijedtek, mert szegénynek vélték magukat, mert fontosabbnak tűnt a karrierjük építése, és egyáltalán nem fért bele az általuk tervezettekbe egy újabb gyermek. Más céljaik voltak, másról szólt az életük, elsodródtak addigra a gyülekezettől, ahova valamikor tartoztak, és ezért elvetették ezt a gyermeket, ezt a magzatot. De az asszony nem tudott szabadulni attól, hogy megölte a gyermekét, és sírva könyörgött Istennek, hogy bocsásson meg neki. Sírva könyörgött Istennek, hogy bocsásson meg neki, mert vétkezett, és azt ígérte, hogy ha még egyszer megadja neki, hogy gyermeket fogan, soha többet nem tesz ilyet. Teltek az évek, és újra teherbe esett. De hamarosan kiderült, hogy a munkájából kifolyólag a gyermek olyan káros sugárzásokat kapott, hogy nem lesz egészséges. Az orvosok hamar megírták a halálos ítéletet, ezt a terhességet meg kell szakítani. De az asszony emlékezett a korábbi ígéretére, és még egyszer nem akart hűtlenné lenni Istenhez. Úgyhogy nem volt más, mint vártak és imádkoztak. Imádkoztak és vártak, kétségek és remények között. Majd eljött aztán a nap, és megszületett ez a gyermek. Majdnem megfulladt, farfekvéses volt, köldögzsinór a nyakára volt tekeredve. De végül egészséges volt, és életben maradt. Ez a gyermek én vagyok. Az ellenség el akart pusztítani, ahogy elpusztította egy testvérem. De édesanyám hűségén és hitén keresztül Jézus Krisztus megmentett. És tudod, hogy mit gondolok arról, hogy miért? Mert így döntött. Kegyelemből, jóságából, szeretetéből, irgalmából kiválasztotta magájának a Krisztusban. És ezt nagyon mélyen hiszem. Mert nem hihetek mást, semmi közöm nincs hozzá. Semmi közöm nincs hozzá. Ahhoz, hogy itt vagyok. Ez Isten kegyelmének a döntése. Arról beszélünk, hogy hogyan ölelhetjük magunkhoz szív szerint a kiválasztások, a nagy-nagy titkát. Gondolj apádra és anyádra. Gondolj a te saját történetedre ma este. Akármilyen is legyen ez a történet. Lehet, hogy örömmel és boldogsággal teli. Szép emlékekkel teli, amiket hallottál róla. Lehet, hogy fájdalommal és szégyennel terhelt. És kész vagy arra, hogy újra halljad ezt a történetet? Istennek veled való történetét? Mintha a zsoltáros helyetted veled imádkozna most. elmondanád magadban, csendben, vagy hallgatnád csendben ezt az imádságot, akár csukott szemmel. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva. A napok is, amelyeket nekem szántál. Bár még egy sem volt meg belőlük. Szerinted van fogalmad arról, hogy hogyan ismert és hogyan ismer téged Isten? Vajon van fogalmad arról, hogy mennyire szeret? Hogyan formált? Vajon van fogalmad arról, hogy milyen gondoskodva alkotott? El tud jutni ennek a jelentősége lényünk legmélyéig, a szívünkig? Látod, hogy hogyan írja át az Úr veled való története, amely már az anyamében, sőt azelőtt ott volt előtte, a szüleid veled való történetét? Látod, hogy hogyan írhatja át Istenben elrejtett kezdeted, a szüleiddel való kezdeted? Amennyiben szeretetben fogantál, előre elgondoltak, örömmel vártak, teljes szívvel akartak, Isten ezt elmélyíti. Ő még jobban akart, ő még jobban szeretett, ő még jobban várt. És ő az üdvösségedre nézve is megtette ezt, hogy Krisztusban légy. Kiválasztott Krisztusban a magáénak a világ teremtése előtt. És amennyiben az a történeted, hogy nem akartak, hordozod a szívedben talán, hogy véletlen vagy, vagy megkaptad utána is, hogy baleset, Isten története ezt is átírja. Ő nem így gondolta. Ő cselekedett veled és benned, mert ő ismert. Ő akart. Ő formált meg. Ő alkotott. Sőt, ő már akkor kiválasztott téged magának Krisztusban, amikor még te sehol sem voltál. Ez a te igaz történeted Krisztusban. Ez a te igaz történeted Krisztusban. Ez az evangélium. Látod ebben Isten kiválasztásának mélységét, Jézus evangéliumának kimondhatatlan gazdagságát, Isten feltétel nélkül bennünket magához ölelő szeretetét? Vedd el tőle. Fogadd el tőle. Engedd a szívedbe. Öleld magadhoz. Engedd, hogy Isten igéje és Isten szent lelke megtegye veled, hogy egészen mélyen beleírja a szívedbe ezt az igazságot. Tárd ki a szívedet, és mivel ő választott téged, válaszd először vagy újra őt, mivel ő már döntött felőled Krisztusban, szabadon add magad oda neki. És mindezt azért, hogy együtt magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. amikor beletekintünk, bölcsességed, szereteted, irgalmad mélységeibe. Nehéz bármit is mondanunk, de talán nem is kell. Elég nekünk, ha szent lelkeddel leszállsz ránk, és ott hozol most a szívünkbe bocsánatot, vagy ott hozol nekünk megtisztulást, vagy ott erősítesz meg bennünket arról, hogy te vagy alkotónk és teremtőnk, ahol te ezt jónak látod. Nem is szeretnénk mást, mint kitárni a szívünket teljesen előtted, és csak kérni, engedni, hogy hadd áradjon kegyelmed, hadd gyógyítson, hadd mosson meg, hadd törölje ki a hazugságokat, a hiába valóságokat az értelmünkből, hadd tisztítsa meg lelkünket a foltoktól, a szennytől, hadd bátorítson meg egészen, hogy te hozzád tartozunk és gyermekeiddé lettünk. Hadd szabadítson meg minden félelemtől, hogy elhagysz vagy elvesztünk téged. Hadd pihenjünk meg te nálad és te benned, atyánk. Így ölelj bennünket magadhoz. És ezen keresztül ne csak egyénenként, hanem mint gyülekezet is, formálj, tisztíts, szabadíts, hogy akár amikor együtt vagyunk, összegyülekezünk, akár amikor, mint a te népednek tagjai, éljük a mindennapi életünket, hivatásunkat, a te arcod ragyogjon fel rólunk. Ebben az adventben gyújts bennünk világosságot, hogy lehessünk világosságá. Egy-egy szóval, egy-egy imádsággal, egy-egy szerető cselekedettel. Szabadíts, gyógyítsd a szívünket, hogy túláradjon onnan irgalmad és kegyelmed. Így kérünk, hallgass meg bennünket, és köszönjük, hogy meghallgatsz és elfogadsz minket az Úr Jézus Krisztusban. Áldunk, magasztalunk, dicsőítünk téged ezért, Urunk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. A 329. dicséretünket énekeljük. 329. dicséretünk összes versét, itt állok jászolott felett, ó Jézusom, szerelmem. A békesség Istene szentelje meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Áldás békesség.